Józsué könyvéből a második rész. Akkor Józsué, Nun fia, Hitkon két kémet küldött Sitimből, és ezt mondta nekik. Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráhab nevű paráznőnő házába, és ott lefeküdtek. De Jerikó királyát figyelmeztették, vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó király elküldte Ráhábnak, add ki azokat a férfiakat, akik hozzá érkeztek, és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta. Igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam honnan való. Kapuzárás idején, amikor besétített, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utának, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre és elbújtatta a lengfóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbérő férfiak pedig üldözőbe vették őket, a Jordán gázai felé vívő úton. A kaput pedig, amint kimentek, az üldözőt bezárták. Még lassan feküdtek a fémek, amikor fölment hozzáig Ráhába a háztetőre, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen retteg és fogott el bennünket, és remek tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogyan szállította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vízét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szihonnal és Óggal, az Emóriak két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélekzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony a ti istenetek az Úr az Isten fönn a mennyben, és nem a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amit én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nőtestvéreimet, és mindenüket, és megmentitek életünket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki, életünkkel kedveskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi időnket. Amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazságosan válunk vele. Aztán elresztette őket kötében az ablakon át, háza ugyanis a várfalnál volt, és így a várfalnál lakott, és ezt mondta nekik, menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és rejtőzködjetek ott három napig, amíg az üldözők vissza nem térnek. Aztán menjetek utatokra. A férfiak ezt mondták neki. Nem fogjuk megszegni azt az esküt, amit neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, közd ezt a piros fanából font kötelet, arra az ablakra, amelyre át leeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házad, gyűjtsd magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet, és apád egész háza népét. És akkor, aki csak kijön házad ajtaján az utcára, az maga lesz halálának az oka, mi ártatlanok leszünk. De minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket az az eskü, amelyen megeskedtél bennünket. Az asszony így felel, legyen úgy, ahogyan mondjátok. Aztán elküldte őket, és azok elmentek. A piros kötelet pedig rátekötte az ablakra. A kének elmentek, eljutottak a hegyekbe, és ott maradtak három napig, amíg az üldözők vissza nem tértek. Keresték ugyan őket az üldözők minden felé, de nem találták. Aztán visszatért a két férfi, lejöttek a hegyekből, átkeltek a Jordánon, és megérkeztek Józsuéhoz, Nun fiához. Elbeszélték neki mindazt, ami velük történt. Ezt mondták Józsuénak, bizony kezünk barta az Úr azt az egész földet, már is reszkedt tőlünk annak a földnek, minden nap olyan. Imádkozzunk.
Ha minden igaz, ezen a héten érettségi vizsgák lesznek, és én azt gondoltam azt, hogy ha ez van, akkor én is fogok kezdeni egy kérdéssel. Kíváncsi vagyok, hogy van bárki, aki tud helyesen válaszolni erre a kérdésre. Nem nehéz kérdés. De fontos, hogy adom egy kis háttér információ erről a történet, amiről lesz szó ma. Ha visszalapozunk egy kicsit a Bibliában, a Mózes negyedik könyvére, kb. 40 év ezelőtt történt, és ugyanakkor volt az, hogy Izrael küldött kémeket az igéföldre. Itt a felolvasott igében látjuk, hogy két kém küldtek be. Ott a Mózes negyedik könyvében a 13. részben látjuk azt, hogy 12 kény küldtek be. És a következő a kérdésem, kik voltak a 12 kény? Név szerint. Valaki tudta azt mondani, hogy kik voltak azok a kények? Jó, az az érdekes, hogy mindenki tud azt a két név esetleg. Kálev és Józsué. Miért csak arról a kettőről tudjunk, és a másik tíz nem? Jó, menjünk vissza, és látjuk, hogy mi történt. Látjuk azt, hogy ez a 12 kény. Mózes beküldte őket, az ígért földbe, hogy ők néznek, hogy mi a helyzet. És visszajöttek beszámolni, hogy mit láttak. És az volt az érdekes, amikor beszámoltak, egyformán beszámoltak. Mindegyik azt mondta, hogy ez egy nagyszerű hely. Gyönyörű gyümölcsfák, nagyon jó termelőföld, ez egy nagyszerű hely. Teljes együttértés volt azzal. De az volt az érdekes, hogy volt tízen ezek között, akik utána azt mondok, igen, de az emberek, akik ott vannak, hatalmas nagy emberek. És lehetetlen menni, oda menni, harcolni ellenük. Inkább nem. És azt látjuk, hogy akkor Kálev fölállt, és ő azt mondta, hogy Isten ígért valamit, menjünk. Ha Isten velünk van, tudunk legyőzni őket. És utána Józsué is fölállt, és mondja, hogy igaza van, mehetünk. De ebben a helyzetben a többség nyert. A többség azt mondta, hogy nem. És akkor Isten adta azt, amit ő kérték, és 40 év keresztül maradtak a pusztában. És nem mentek be az ígért földbe. És a Józsué könyv kezdődik azzal, hogy a volt vezető Mózes meghalt. És a Józsué könyvében az első részben látjunk azt, mondhatjunk egy mai kifejezéssel, egy rendszerváltás. Egy új ember belépett arra a feladatra. És gondoljatok, hogy milyen nehéz volt Józsuénak belépni ebbe a munkakörbe. Mózes 40 év keresztül ott szolgált. Vezette a népet. És ő, Isten nem engedte, hogy ő tovább viszi a nép az ígért földbe. És Józsué kellett belépni az ő helyzetébe. Tegnap délután voltam a pastoréti református gyülekezetben szolgálni, és akkor beszélgettünk a Józsué első könyvéről. Az a gyülekezet most egy hasonló helyzetben van. A Cseri Kalman, a lelkész ott most nyugdíjba megy. Ő lett a lelkész ott 40 évvel ezelőtt. És 40 év keresztül ő szolgált abban a gyülekezetben. És most nyáron fognak hívni egy új lelkész. Már lényegében döntve van, hogy ki lesz az, csak az egyház törvények szerint kell lebonyolítani ezt az egész, hogy az új lelkész augusztusban fog odaérni. És én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy az új lelkész olvas újból és újból, ami van leírva a Józsué első fejezetben. Hogy Isten mit mond az új vezetőnek. És ő azt mondja neki a Józsué egyben, újból és újból azt mondja, légy bátor és erős. Ezt mondja a hatodik versben, a hetedik versben, a kilencedik versben, mintha lett volna oka a félelemre. És én azt mondom, hogy sokszor van olyan a mi életünkben, amikor van egy új helyzet, és és van fejdelem a szívünkben. És valahogyan azt kell látni, hogy akkor az az időpont, amikor Isten azt mondja, hogy nem kell ízlulni. Én veled vagyok. Én ott leszek veled. Legyél erős és bátor, mert veled vagyok. És utána látjunk, én azt mondom, hogy lényegében az első döntés, amit Józsué hozott, amikor vezette a népet, és ő azt mondja, jó, küldjünk két témet az igazságban. Én azt mondom, hogy ami történt 40 évvel ezelőtt, én azt mondom, hogy én nem vagyok biztos abban, hogy én kezdtem volna azzal, hogy én is küldöm kémeket valahova. De ő látta azt, hogy volt egy oka, hogy oda kellett küldeni a kémeket, mert ő látta, hogy az, hogy ők tudnak végezni azt a munkát, akkor is, ha Isten velünk lesz, fontos, hogy ő végzi azt a munkát, amit tőle függ, hogy jól menjen azt a támadás Jerikó ellen, az első város, amit támadtak, amikor bementek ebbe a földbe. Ez volt a háttér, amikor ezeket a kémeket bementek Jerikóba. És ezek a kémek, látjunk, hogy ő titokban bementek, az volt a céljuk, hogy senki nem tud arról, hogy ők oda mennék, de elég gyorsan kiderült, hogy a kémek ott vannak, és akkor kezdtek keresni őket. És ahogyan olvasunk ezt a történetben, látjunk, hogy a két kém ment egy hölgyhez, és ott találta szállást. Az ő neve érdekes, majdnem mindenhol a Bibliában, amikor olvasunk, úgy van, így lehet olvasni, Rahab nevű parázna nő. Amikor találkozunk az ő nevével az Új Szövetségben, a zsidókhoz írt levél 11. részben, amikor találkozunk az ő nevével a Jákob könyve 2. részben, mindig ott van az a pár szó utána. Nem csak Rahab, hanem Rahab a parázna nő. Valahogyan ez lett az ő hírneve. Én azt mondom, hogy nem hiszem, hogy később az életében nagyon büszke volt arra, hogy ez volt az ő vette neve. De valahogyan így beszéltek róla. És gondolkoztam egy kicsit róla, mert mondtam, hogy esetleg tudnunk adni neki egy másik neve, nem Rahab a parázna nő, hanem Rahab a háza áruló. Mert végül is az volt, ő ott lakott abban a városban, amikor bejöttek a kémeket az ellenségtől, ő mondta nekik, hogy jó, akkor ezt kell csinálni, ő segítséget adott az ellenségnek. Ő egy házaáruló volt. Akkor úgy látja, hogy ő nem tud győzni. Vagy parázsnő volt, vagy házaáruló volt, de mégis azt kell mondanom, hogy amit tett, jó volt. És mindjárt fogunk látni azt, de először van még egy probléma itt, mert mi azt látjuk, hogy amikor a vezetők oda küldtek embereket keresni őket, a Rahab mit csinált? Hazudott. És ő azt mondta, hogy igen, igen, ezek a férfik itt voltak, de ők már elmentek. És ráadásul ők mentek abban az irányban, menjetek után. Ma volt egy terve, ő akart küldeni a kémeket a másik irányba, hogy ahol biztonságban lesznek. Akkor mi a helyzet ezzel? Ez egy olyan dolog, amit mi olvasunk a Bibliában, és azt mondja, hogy fú, de jó, van egy példát, amit követnünk kell. Akkor, amikor mi egy nehéz helyzetbe kerülünk, akkor mi is tudunk követni a Rahab példát, és akkor a hazugság az egy megoldás. Én azt mondom, hogy nem biztos. Maar dacht men om, is het like, als men hem goed biest dus neemt. En als men hem goed, ja, mij kwam mij over, als men het peel dat a Biblia van, mimulent die af, wat mindig, het oeien peel dat, ja, mij kwet mij keel. Het leier nog wat mij terfeind, is mij kudun tanon ik beloel. Amikor olvastam erről több kommentárban, próbáltam kideríteni, hogy mit lehet mondani erről. Voltak olyan, akik azt mondták, hogy amikor ez történt, Allah még nem volt hívő, és akkor teljesen szabad nekik hazudni, mert ő nem tudta jobban. Ez volt a módszer, amit ő használt az egész életében, miért nem? Én azt mondom, hogy lehetséges, hogy ez így van. Én inkább azt mondom, hogy amikor ez történt, arra ma hívő volt. És később fogunk látni ezt. De esetleg azt mondom, hogy egy nagyon fiatal hívő volt, aki nem kapott addig tanítást. És ő nem kapott útmutatást, hogy Isten mit van. Az embertől. Ugyanakkor, amikor néztem ezt, és most szeretnék egy kis melegvágon menni, csak egy rövid percre, hogy mit látunk ebben a helyzetben. És én azt mondom, hogy két hasonló helyzet, nem ugyanaz látom a Bibliában. Az egyik a Mózes második könyvében, amikor a zsidók meg mindig ott voltak Egyiptomban, és ott a Mózes második könyve az első részben látjunk, hogy az új király Egyiptomban megijedt a zsidók miatt. Látta, hogy milyen erős kezdtek lenni, és látta, hogy nagy baj lesz ebből, ha nem cselekszünk. És ő hozott egy döntést, hogy meg kell ülni az összes fiú, aki születik a zsidóknak. És adta ki ezt a parancsot, és ha olvasunk itt a Mózes második könyvében, 17. verstől következőt olvasunk, de a babak féltek az Isten, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghatta nekik, hanem életben hagytak a fiú gyermekeket. Ezért Egyiptom király magához hívta a babakat, és ezt mondta nekik, miért teszitek ezt, amiért hagyjatok életben a fiú gyermekeket. Ők pedig így feleltek a fárónak, mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek, és mielőtt odaérkezünk, a gyerek már is szület. Hazudtak. És ha tovább menjünk, olvasunk a 20. versben, hogy ezt jó tett Isten a babak. Isten lényegében azt mondta, hogy amit ők tettek, jó volt. Ők hazudtak a fáraónak, és Isten azt mondja, hogy jó tettek. Van még egy történet, és utána fogunk nézni, hogy mi a tanulság ezekből. Az apostolok cselekedet 4. részben, amikor a tanítványok aktívan hirdették az evangéliumot. És bevitték őket a bíróság előtt, és a bíróságon azt mondták, többet nem szabad hirdetni az evangéliumot, többet nem szabad beszélni Jézusról. És a tanítványok azt válaszolták, hogy sajnálom, ezt nem tudunk csinálni. Lehet egyet, hogy ti kértek ezt, de mi nem tudunk ezt csinálni. Olvasom pontosan a választ, amit mondtak, az apostolok cselekedet 4. rész, a 20. versben. Azt mondtak, hogy mert nem tehetünk, hogy nem beszéljünk el azt, amit láttunk és hallottunk. A 19. versben azt mondtak, hogy igaz dolog az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassatok, mint Istenre. Ítéljetek meg magatok. Ők azt mondták, hogy ebben a helyzetben döntenünk kell. Ti mondtok az egyik dolgot, Isten mond egy másik dolgot. Ebben a helyzetben mit kell csinálni? Engedelmeskedni annak, amit az állam mond, vagy engedelmeskedni annak, amit Isten mond. Én azt mondom, hogy előfordul a mi életünkben olyan helyzetet, amikor dönteni kell a kettő között. Én azt mondom, hogy ez inkább a kivétel. Én azt mondom, hogy általában a mi helyzet, a mi életünkben nem kell egy ilyen döntést hozni. De mi van az, amikor van esetleg azt mondom, hogy egy magasabb rungú törvény. Én emlékszem 1981 vagy esetleg 82 nyáron. Egy páran az ifjúságiból akkor mentünk Erdélybe. És hoztuk egy olyan döntést, hogy mi nem fogunk vinni keresztény könyveket magunkkal, mert mi csak oda menjünk nyaralni, és ez nem egy misszió út. És volt egy férfi az én kocsimban, én nem fogom mondani, hogy kicsorázik, ő a második sorban. És az a férfi szokása szerint, ha ő ment Erdélybe, akkor ő vitt magyar nyelvű keresztény irodalom magával. És ő nem mondta ezt nekünk, hogy ő hozott magával. És ott a hátárnál, az első kérdés, amit föltettek nekem, mint sofőr, az, hogy hozhatok-e keresztény irodalmat magatokkal. Hogy ő nem mondott, hogy keresztény, ő azt mondta, hogy vallási irodalom. És akkor én gondolkoztam egy kicsit, ott pont a kormány fölött volt a Bibliám, és volt egy vagy két angol nyelvű könyvet, amit vittem magammal, és akkor ő ezt kérdezett, hogyan válaszol. Én azt mondom, hogy az egyik lehetőség azt mondom, hogy igen, hoztam magamat, tehát itt van. A másik azt, hogy nem. Én gondolkoztam egy kicsit. És én azt mondom, hogy vallási könyveket én nem hoztam magammal. És én azt mondom, hogy mi a vallás? A vallás az, hogy az ember próbál kapcsolatba kerülni Istennel. Én azt mondom, hogy a kereszténység pont az ellenkező, az, amikor Isten kerül kapcsolat az emberrel. Ő nem kérdezte tőlem, hogy van-e keresztény könyvek nála. És én azt mondom, hogy olyan nincs. Ha folytattam volna a mondatot, amit nem folytattam, tudtam volna neki, hogy a keresztény könyvek vannak. De ő nem így kérdezte, és én olyan választ adtam neki, ami számomra nem okozott lelkiismereti furdalás problémát. És én azt mondom, hogy szerintem nagyon sok olyan helyzet van, amikor mi tudunk kerülni azt, hogy egy teljesen világos hazugságot mondjuk. De én akkor is mondom, hogy esetleg van ritka helyzetek, amikor van egy olyan helyzet, ahol valami fontosabb, mint egy másik. És én azt mondom, hogy megmenteni egy életet, számomra az fontosabb. És azért, ha szükség van arra, én inkább kész vagyok megszökni egy egyik törvény, ha kell, ha tudok megmenteni egy életet. Ez igaz, amikor van szó a fizikai életről, ha van egy sérült ember, aki élet veszélyben van, és az egyetlen megoldás, hogy berakom a saját kocsimba, és viszem a kórházba, akkor én valószínűleg gyorsabban fogom menni, mint az ingedett sebesség kórház. Azért, mert az élet fontosabb annak. És én azt mondom, hogy van ritka helyzetek, és hangsúlyozom, hogy ritka helyzetek, amikor kell dönteni két törvény között. És akkor az ember kell dönteni, hogy melyik a fontosabb a kettő között. És én azt mondom, hogy szerintem túl gyakran beleesünk egy hibába, hogy próbáljunk mondani ezt, amikor nem igazán erről van szó. Az ember azt mondja, hogy jó, én adót nem fogok fizetni, fogok csalni, hogy több pénzt tudok adni az egyháznak. Milyen jó dolog az? Én nem hiszem, hogy ez tetszene Istennek. De mi keresünk ilyen dolgokat. Egy asszony, aki együtt él egy hitetlen férjel, és a férj azt mondja neki, hogy soha sem vagy itthon, mindig a templomban vagy. Szeretnék kérni, hogy tovább nem menjél a kereste ima alkalomra, és a csütörtök este női biblia órára, és a péntek este férfi biblia órára, és ilyet. És a nő azt mondja, igen, de a Biblia azt mondja, hogy nem szabad elhagyni a közösséget, oda kell mennem mindegyik alkalommal. Én nem vagyok biztos, hogy a Biblia ezt mond. A Biblia nem mondja azt, hogy mindenképpen kell menni az összes alkalommal, ami ott van a templomban. Ebben az esetben igenis fontos, hogy a nőnek van valami lehetőség együtt lenni a közösségben. De esetleg korlátozni kell azt, ha a férje azt kéri tőle. Szóval nem azt mondom, hogy van kivételek, de nem szabad visszaélni ezek a kivételekkel. Lépjünk tovább, visszamenjünk a melegvágányról, és nézzünk a következő pont a vázlaton, hogy a Rahab miért cselekedett, ahogyan cselekedett. És mi azt látjunk itt a Józsué könyvében a 8. verstől, a 9. verstől, hogy ő miért tett, amit tett. És ő azt mondta, hogy tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet. Érdekes mondat az. Ő azt mondta, hogy én tudom, hogy Isten ezt fog csinálni. Itt van egy pogán nő, akinek nem volt semmi kapcsolat az Isten népével eddig, és ő egy ilyen kijelentést adott. Ő azt mondta, hogy tudom, hogy az Úr nektek adja ezt a földet. Honnan tudta ezt? És a 10. versben folytatja, mert hallottunk, hogy szállította ki az Úr előttetek a vörös tenger vízet, amikor kijöttetek Egyiptomból. És utána tovább mesél, ahogyan ők tudtak legyőzni két királyt az után. Érdekes, amit látjunk itt. Ez a nő egy kicsit más, mint Tamás, akivel találkozunk az Új Szövetségben, Jézus feltámadása után. Tamash azt mondja, hogy csak akkor fogok hinni, ha én láttam a saját szememmel a feltámadott Jézus, és tudok látni ott a kezében, ahol oda szögeztek őt a keresztre. Ez a nő nem látta semmit. Ő csak hallotta arról, hogy milyen volt az Isten. Ő hallotta azt, hogy Isten mit tett. És persze látta a bizonyítékokat is. Látta, hogy ott volt a zsidó nép, aki életben voltak 40 év után. Jerikó kb. 7 kilométer, vagy nem, 11 kilométer volt a folyótól, a Jordan folyótól. Ők Jerikóban már tudták, hogy ott vannak a zsidók a folyó túloldalon. Ott táboroznak, és készülnek ide jönni. Ezt tudták. 11. versben, amikor ezt hallottunk, megdermelt a szívünk, és még a lélegzete is elalt mindenkinek miatta. Amikor a nép hallotta ezt, mindenki fél. Mindenki félt, megijedték. És utána folytatjunk, bízom a ti istenetek, az Úr, az Isten, fönt a mennyben és lent a földön. Ez az asszony nem csak mondta azt, hogy igen, elismerem, hogy ti milyenek vagytok, és amiatt féljük, hanem ő egy lépéssel tovább ment, és ő elismerte azt, hogy ez az Isten, az igazi Isten. Ő elismerte azt, hogy ez az Isten, az egyetlen Isten. Ez volt az ő bizonságtételét. És fontos, hogy látjunk azt, hogy amikor ő elismerte, hogy milyen az Isten, ő nem csak hitte ezt a fejével, hanem ő cselekedett. Az ő cselekvése a következő volt. A hite miatt. A hite miatt ő kész volt megvédeni a kémeket. Ő kész volt segítséget adni nekik. Segített őket menekülni. És miután adta a segítséget nekik, és készítette a menekülő utat nekik, egy kérést föltett neki. És ő azt mondja, amikor jöttök, és amikor támadtok Jerikót, szeretnék kérni azt, hogy engedjetek, hogy maradok életben. És az én háza népemet. És a kémeket azt mondták, hogy rendben. Mondták egy féltet. Azt mondta, hogy jó, rendben, életben maradsz, és a háza néped életben marad, ha. Volt valami, még valamit, amit kellett csinálni. Az egyik az volt, hogy kellett az ablaknál kirakni egy piros körtelt, ami mutatta, hogy melyik volt az ő háza. A másik az volt, hogy az összes család, és hozzatartozó, ott kellett lenni abban a házban. Az volt az egyetlen hely, ahol biztonságban voltak. És élt ezzel a lehetőséggel. És később ebben a könyvben, amikor látjuk a hatodik részben, hogy támadtak Jerikót, akkor látjuk, hogy ő és a háza népe életben maradtak. Az ő hite miatt. Utolsó gondolat, ami ott van a vázlaton, aki kapott egy vázlat, amikor bejött ma, a kegyelmes Isten. A kegyelmes Isten. És én azt látom, hogy Isten kegyelmes volt a Rahab életében több szempontban. Az egyik az volt, hogy a származása miatt. Ő nem volt zsidó. És valahogyan mi azt gondoljunk, hogy mi csak tudunk segíteni azok az emberek, akik hozzánk tartoznak. Valahogyan az egyik felekezet, vagy a másik felekezet azt mondja, hogy a mi feladatunk elérni az embereket, akik már tartoznak a mi felekezetünkhez. Az a misszió területünk, hogy eljöjjük azokat az embereket, amik tartoznak a mi felekezetünkhez. Isten azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy honnan származik az ember. Az nem a lényeg, ha valaki zsidó vagy nem zsidó, az nem a lényeg, hogy valaki magyar vagy nem magyar, az nem a lényeg, hogy valaki református vagy nem református. Isten nyitja az ajtót mindenkinek. Mindenkinek. Ő kegyelmes mindenki felé. A másik, amit látjunk ebben a történetben, az ember múltja nem számít. A múltjad nem számít. Esetleg az ember úgy érzi azt, hogy én nem vagyok méltó. Én azt mondom, hogy szerintem kevés olyan ember köztünk, aki tudna tenni az ő neve mellett, amit ma beszéltünk Rahabról. Azt, hogy parázna nővő, azt, hogy háza áruló. Én nem hiszem, hogy van olyan köztünk, akit én azt mondom, hogy tudni felszólni, te rosszabb volt ennél. Esetleg ugyanolyan rosszabb voltunk, de én azt mondom, hogy nem kell félni attól, hogy te túl rossz vagy. És amiatt Isten nem tud kegyelmes lenni veled. Az Isten kegyelme nagy. És az Isten kegyelme azt mond, ha te kész vagy jönni, ha te kész vagy elfogadni engem, mint urat, akkor én elfogadom. Isten ezt mondja. Befejezem két új szövetségi igével, ahol a Rahab neve szerepel. Az egyik a zsidókhoz írt levél 11. részben. És itt ebben a részben látjunk egy olyan lista, a némelyik ember nevezi is a lista, a hit hősei. És az egyik, ami mindig én tisztelem a Noé. És ott a zsidókhoz írt levél a 11. rész, a 7. versben olvasunk, hitát a kapott kijelentésnek azok a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Isten félve és tisztelve készített el a barkat. Haza népe megmentésére. Isten mondott valami Noénak. Noé nem látott semmit, amikor ő kezdte építeni azt a barkat. gondoljatok róla. Nem is volt közel a vízparthoz. És ott a hátsó udvarban ő kezd építeni egy hatalmas nagy hajót. A szomszédok mit gondoltak? Én szerintem a legtöbb ember azt mondta, hogy van valami probléma a Noénak. Szerintem nem tiszta a dolgok az ő fejében. Ez az ember megbólandult. Itt a száraz földön próbál egy ilyen hajót építeni. És gondoljatok, hogy milyen nehéz volt a Noénak. Ez a hajóépítés nem volt egy pár napos munka. Nagyon hosszú idő keresztül ő dolgozott ezen a hajón, amikor kék volt az ég. És nem egy csöpp eső, nem eső. Ez egy hitlépés volt. Noé életemben nem volt elég csak mondani, hogy én hiszek Istenben, hiszek, hogy fog esni, hanem a hitnek volt valami következménye a cselekvésben. Ő tett valamit. Ugyanezt látjunk, ha tovább menjünk a Zsidókhoz 11. rész, a 31. vers, hitáltal nem veszett el az ingedetlennekkel együtt Ráhab, a parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Egy hitlépés. Nem csak hitte a fejével, hanem cselekedett, és befogadta a kémeket. Annak ellenére, hogy tudta azt, hogy ez hazaárulás, annak ellenére, hogy tudta azt, hogy esetleg emiatt meg fognak ölni engem. Egy hitlépés. És utoljára a Jákab könyvében, a második rész, amikor a szerző föltett egy kérdést. Testvéreim, mit használ, ha valaki ezt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? És utána ad egy választ arra a kérdésre a következő versekben, és egy példát használ, hogy megerősítse, amit taníti, a példát, amit mond a 25. versben. És ugyanígy akarazna Ráhab is, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más után bocsátotta el őket. A gondolat, ami Jákab próbál hangsúlyozni, hogy milyen az igazi hit. És ő azt mondja, hogy az igazi hit nem csak az, hogy az ember a fejével együtt ért egy bólogat valamire. Hanem ő azt mondja, hogy az igazi hit, amikor az ember úgy hisz valamiben, hogy másképpen fog cselekedni amiatt. Változni fog az ő élete, mert ő hisz abban. Én azt tudok itt mondani, amennyit akarok, én hiszek abban, hogy repülőgépek repülnek. De ha nyáron akarok utazni az Egyesült Államokba, és inkább felszállok egy vonatra, és vonattal megyek a francia partra, és ott egy hajóra felszállok, akkor én tudok beszélni végig a hajón, én hiszek, hogy a repülőgépek repülnek, én azt mondom, hogy az egy üres hit. Mert az egy olyan hit, amilyen valóban nem mértem lépni azon az állapján, amit hittem. Havala ki balo banhis ankor az lehet látni abban, hogy hogyan cselekszik. Fontos, hogy látjunk a sorban. Az üdvösség nem a hit plusz a jó cselekedet, hanem az üdvösség a hit és a cselekedet a következménye. Ha mi hiszünk, mi jót fogunk cselekedni. A Rahab egy jó példa nekünk. Ő egy olyan hitvallás mondott itt, amikor azt mondja, hogy igenis Isten az Úr. De ő nem csak mondta a hitvallást, hanem ő cselekedett is, és ő élt azon az alapján. És én szeretnék bátorítani mindenkit, hogy kell gondolkozni ezen. Milyen az én hitem? Az én hitem egy olyan hit, amit én csak mondom valamit, vagy olyan nagy a meggyőződés bennem, hogyha én azt mondom, hogy hiszek, következmény az, hogy másképpen cselekszem. Ez a Biblia hit. Imádkozom. Édesatyánk, köszönjük, hogy igazi példakat adsz nekünk a Bibliában, amiből tudunk tanulni. Jó látni az, hogy azok az emberek, akik szerepelnek a Bibliában, nem tökéletesek. Nem lehetetlen követni azt a példát, amit ők mutatnak. Segíts minket, hogy tudunk követni a Rahab példáját. Abban, hogy ő hitt benned. Segíts minket látni azt, hogy kegyelmes vagy, és te kész vagy elfelejteni a mi múltunkat, te nem figyelsz arra, hogy honnan származunk, hanem te figyelsz a mi szívünkre. Segíts minket, hogy tudunk teljes szívvel hinni benned és követni téged. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.